Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Műsorunk második órájában most van a meglepetés, mert nem a szokásos felállásban vagyunk itt, hanem Farkasházi Tivadar, Selmeci Tibor és Aranyosi Péter van velem, úgyhogy garantáltan szomorú pillanatok következnek, úgyhogy kezdjük is az egyik legvidámabb témával. Nemrég olvastam, és a műsor elején szóba is hoztam, hogy az európai átlagot tekintve a magyar fizetések úgy alakulnak, hogy a leggazdagabb embereink az európai átlag közepén vannak fizetés tekintetében. Ti gondolom, ebben a 2%-ban vagytok, te rólad mindenképpen.
Bocsáss meg a legrosszabb riportolány, hogy szabad, ne feled, ezt mondja. De szeretném, hogy egyenlőek legyenek a feltételek.
Nos.
Ti Pestről jöttél. Te honnan jöttél?
Tibor? Én Ferencváros.
Jó, mert Én Füledről jöttem, tehát két órát tartott az út, és ugye rádiót azóta nem hallgatok, amióta a Klubrádió frekvenciát elvették, csak Hurlicernek használom a rádiót, tehát nem tudom, az elmúlt két órában volt alkotmánymódosítás?
Lehet, hogy nem. Vagy titokban?
Nem, de előkészítés lehet. Nem, az éjfél előtt 2 perccel szokott lenni, jó, nem?
Akkor jelentik.
És menekült hozzánk valaki, tehát a Gruevski, vagy a Strache, vagy a Bolsonaro, vagy egy lengyel
állítólag miniszter. Az Orbán Viktornak megadtuk a menedékjogot. Ennyit tudok, semmi többet.
Jó, szét nem kérdezek, mert mi nem szereti a házkutatást. A harmadik, hogy a Menczer Tamás megfigyelte a Magyar Pétert mondjuk alulról a vécén, mikor vécén
még
volt.
Még nincsen, de lesz. A szilveszterre tartogatják.
Jó, és a Ráhel megvette a Budai...
A lába között a Tőgye címmel lesz egy dal is belőle.
És a Ráhelék a Gránit Palotát, vagy a Tőzsde Palota után, de a Budai Palotát nem vették meg?
Készülnek rá. Biztos vagyok benne.
Jó, csak le vagyok maradva két órával.
Hát a Királyi Lárat, nem?
Hát az
utolsó.
Tehát vannak bennfentes információk, Péter, én azt hiszem, hogy akkor nagy titkokat fogsz itt elárulni nekünk ezek szerint.
Csak hogy a fizetésekre így elkötöttem,
igen,
ugye?
Igen. De én meg arra gondoltam, hogy azért ti ebben a tehetős rétegben vagytok.
Hát az átlag stimmel, ha mondtam a Rákert, meg a Tibolcot, meg mi négyen, akkor az egy jó átlag, nem?
Hát nem tudom, én elég szerény nyugdíjjal vagyok, mert amiről nem tudtam, a Salsi Józsi mellett dolgoztam 25 éven keresztül, mint főrendező, meg minden túró, és valahogy bejelentett 6 órásnak. Hát, hogy miért ember nem tudja.
6 órásnak minimál béren.
Hát ez a... Igen. És most képzeld el, hogy ezek után a nyugdíjam kb. 100 000-rel lett kevesebb, mint majdnem én fizettek a nyugdíjintézetnek. De mindegy, ez van. Kénytelen vagyok veled dolgozni.
Én nem tartok ott. Nekem elvette a főnökség a magánnyugdíjamat, amit gyűjtöttem el. Az előtte való főnök azt mondta, hogy magadról kell gondoskodni, gyűjteni kell a pénzt, stb. Aztán jött a másik főnökség, mondta, hogy akkor inkább az övé, mert megmentjük az országot. Úgyhogy én találkoztam annak idén a főnökkel, kezet fogtunk, és se lett meg a nyugdíjam. Tehát az most, arra már nem számolunk, a magányugdíj pénzt nincs.
Én főleg most már ismeretlen nyugernek számítok, és ennek megvan a sok jó oldala van, nagyon élvezem. De bementem az Aldiba, és rögtön azt hitték, hogy loptam egy szatyót, és van ilyen Aldi szatyó, muszáj.
Vitted magaddal.
Ez a mondat termék megjelentést tartalmaz, és kérdezte a pénztáros, hogy az itt vettem, mondom, nem, a Lidlbe. Azt mondja, Aldi szatyot vett a Lidlben? Mondom, hát igen, nem tudja, hogy ott minden olcsóbb. Jó. A másik, hogy ott a Tagója sétányban Füreden, én mikor kicsi voltam, akkor néztem ezt az indiai Matuzsálemet, aki ott költött, ugye híres Rabindranath Tagója, híres költő, 65 éves volt, én most 14 éve vagyok idősebb nála, és sétálok a Tagója sétányon, és ott van egy melós, egy cseszett nagy ágyal is, finoman mondom, és rám néz, azt mondja, segítene elvinni? És mondom, hogy sajnos 2 hónapja operáltak sérvel, de nagyon megtisztelő, hogy kinézte belőlem, hogy el tudom vinni az ágyat.
A keresztapában volt, amikor elmennek, nem tudom, emlékeztek-e, a keresztapában, amikor elmennek szőnyeget lopni, és mondja neki a barátja, hogy hát ide neki bejárása van, melyik szőnyeg tetszik? Hát mondta, hogy ez. És kipakolták a szőnyegről a cuccokat, föltekerték, és vitték, ellopták egész egyszerűen, valahol betörtek. De a keresztapának akkor esett le, hogy hoppá, hát ő egy rablásban. Lehet, hogy te is az lett volna, Farkasházi, a neves volt humorista, francia ágyat lopott.
És lefotózzák, lesik fotósok, és megjelenik a Blikben.
Egyébként női ruhába volt.
Tehát még az egyébként csak nem akarok nyelvészkedni, de a lopás szónak van a legtöbb magyar szinonimája.
Igen?
Tehát közbeszerzés, családi pótlék, alkotmányos költség, és itt na egy bolti történet, egy kisvárosba bementem egy olyan 200 négyzetméteres, az már bevásárló központ.
Nem, nagy bolt.
Az elég nagy volt, és ott reggel 8:30 volt, mindenki hétfő reggel volt, mindenki dolgozhatott, csak egy ilyen hozzám hasonló nyugdíjas bácsi volt, és meglátott, és Farkas Házió, én olvasom ám a Hócipőt, és hogy van a kedves felesége, hallott, hogy nincs valami, és elbeszélgett, és gondoltam, hogy kérdezem, hogy akkor itt helyben, ebben a kisvárosban, hogy éreznek az emberek, és mondta, hogy mindenkinek tele van a hócipője, és így gondoltam, hogy egy ilyen sorstársamról leltem, és ottan beszélgettünk, nézegettünk, és azt mondja nekem a végén, azt a Farkasházi egyébként, hogy tudja, enyém a bolt.
Jó.
Azért meséltem el, mert már nem csak mi vagyunk elégedetlenek, uh-huh, szerintem. Uh-huh. Tehát nekem ez volt a legkedvesebb történetem idén, hogy téged felszokt. A legjobb ilyen fel nem ismert Farkasházi volt, kérlek szépen, nagyon szeretem a Vermeert. 35 képes festett.
Hogy kapcsol a Péter?
Igen,
visszakapcsoltál.
A vágó helyesbíten, hogy rosszul ejtem ki, és 35 képet festett, és 32-t láttam a világban. Ne tudd meg, hogy mennyi pénzembe került ezt mind végignézni, és a Metropolitan Múzeumban, New Yorkban van a legtöbb 4. Uh-huh. És amikor hosszabb ideig voltam gazdagabb koromban New Yorkban, akkor délelőtt bementem, leültem, és néztem a 4 Vermeert. És ott nézem a 4 Vermeert, bejön egy pasas, sámnéz is, megszól magyarul, azt mondja, maga nem Békés Csabai?
Ennyi.
Mondom, nem, és kimentem. Hát mi közel hozzá, hogy én ki vagyok? Nézett furcsán, hogy én magyarul mondtam, hogy nem vagyok Békés
Csabai. Nem szabad sehol átkozódni külföldön, mert minden, a fele magyar.
A Tedit mindig fölismerik, de most egyszer időnként összetéveszettek minket régebben. Ennek következtében az volt, hogy egyszer mentem az utcán, és jött szembe egy ilyen népnemzeti úr, és közölt egy Farkasházi, én magát egy unalmas embernek tartom. Az vagyok, mondtam én. Igen. Egyébként arról, hogy kint mindenki magyar. Egyiptom, ezelőtt 20 évvel lementem a piramisba, kifizettem a pénzt. Mondták, hogy ott nincs semmi, mert ki lett rabolva. Nem hazudtak, semmi nem volt. Mentem lefele, megőrültem a klausztrofóbiától, jöttem fölfele, és elállta egy burnuszos ember a kiáratot, és akkor már elegem volt a baksisból, mert minden, aztán az édes agyádat, te izé, jegye. Megszólalt a burnuszos, maga is magyar.
Na, komolyan vettem a kérdést.
Ha felül mindent meg lehet csinálni.
Hát tudsz angolul?
Igen. Komolyan vettem a kérdéseidet.
Ja, el is felejtettem.
Két idézetem lesz most, csak azért hoztam papírt. No. Ezt kérlek szépen, a Magyar Péter mondta, illetve itt a Facebookjára, hogy egy év alatt 40%-kal nőtt a liszt, 30%-kal a csokoládé és 20%-kal a tejtermékek ára, 250 g szaloncukor 3500 forintba kerül, stb. Szétesnek a közszolgáltatások. Mence, mit válaszolt erre?
No. Kicsi.
A gyerekeknek biztosan nem az fog segíteni, hogy a saját családját megtámadta, a családoknak biztosan nem fog az segíteni, hogy a saját családját tönkretette, az időseknek biztosan nem az fog segíteni, hogy büdös köcsögözi az embereket, te soha életedben nem segítettél senkin, mindig csak magaddal foglalkoztál. Ennyit a közéleti vitáról.
Ez a rendszer volt?
Igen. Bár, bocsánat, de ez most komolyabb, mert tényeket sorol fel, és ez a válasz. Az a bajom a Mencerrel, hogy ő már sportriporternek is tehetségtelen volt. 50 sportriporter közül az 51. volt.
Hát azért ment el ide?
Nem, előbb diplomata lett. Magyar diplomata Mencer Tamás.
Ott kellett a finom beszéd,
ugye?
Ott tanulhatta.
És ezért kell Mencerváltás. Nincs mese, hát egy van.
Visszatérve az árakra, ki tudja megmondani, mennyibe kerül egy kiló filézett pontyma?
Én megmondom neked, 4400-tól 6400.
Pontosan, közepén voltam ma reggel hajnalban a piacon. Igen,
mert most vetted most meg, igen, de aki olyan profi bevásárló, mint korábban. Én már két hónappal ezelőtt megvettem, 2004-ért vettem, kulturáltan azért mondom, a fagyasztóban nem kér enni.
Én szombaton vásároltam a nagycsarnokba, két főre a halászlé, két főre a rántott pont, pici belsőséget is, nagy 10 dekát kérte, 8600 volt.
Úristen.
Igen. Én az aszófői halsütőhöz járok, mert isteni a hala, de az árakról csak két dolgot mondok nektek. Az egyik az, hogy egy hónapig tart egy labor vagy egy vizelet vizsgálat az államiba, és be kellett mennem, van főleden egy magán szanatórium, vagy magánkórház, és bementem, és vittem a kis vizeletet, nem mondom meg, hogy kié volt, és kérdezem, mit fizetek? Azt mondja a hölgy, 4100 forintot. Mondom, ilyen olcsó? Azt mondja, akció van.
Akció van pisire, igen.
Most pisilyen. A másik, hogy...
Most kéne megcsinálni farkasázőr az egész családnak, jó? Mert most megsporolhat 8000 forintot ez a család. Egy jó pisi vizsgálat.
Egy kis passzerban próbálom.
Most ez egy komoly történet lesz, az elején nem. Van egy tanúm a rádiókabaréból, hogy én évekig nem néztem az időket, mert tudtam, hogy 80 perc lesz. Gyerekkoromban nagyon sok, 8 osztályban végeztem, nagyon sok helyen jártam, és rengeteget utaztam vidéken, Pesten, számtalan iskolába, és unalmamban azt csináltam, hogy mindig tippeltem, hogy hány Moszkvics lesz, hány Wartburg lesz, stb. És annyian megtanultam satszolni, hogy egy ide után, bár ugye matek szakon doktoráltam, hogy nem kellett a szám, mint a zongorista se nézi a billentyűket, tehát meghaltam a számokat, és össze tudtam adni. És azt játszottam évekig a boltokba, hogy mikor ugye kirakod a pénztárnál, akkor megsatszoltam. És ha 5%-nál többet tévedtem, akkor már dühös voltam magamra. Nem mondtam a pénztárosnak, nem szoktam ott dicsekedni, csak ez is egy játék volt, és mindig eltaláltam.
Csak a közönség kedvéért, vagy a hallgatóság kedvéért, hogy azért ne felejtsd, hogy a rádiókabariba egyszerre 6-os és 10-es számrendszerben kell számolni. Mert ugye a másodperceket is össze kell adni, és ott 60 másodperc. Tehát azért mondom, de jó, de matematikus most...
És 14 számból hogy jön ki a 80 perc, és én valahogy egy idő után elkezded érezni. És most 2 éve állandóan alul tippelem a dolgokat. Annyira nem tudok lépést tartani agyilag az áremelkedéssel, hogy mindig alul satszolom a dolgokat.
Egyszer kellett csinálni ilyen összejátszós műsort, ilyen 60 percen kellett lenni, és 59-48, tehát 12 másodperccel rövidebb volt. És azt mondta Kerekes Bandi hangmérnök, úgy a pult mögött, most halt meg szegénykém, azért ezt idehozhatjuk, azt mondta, ő fél munkát nem ad ki a kezéből.
Jaj, te édes.
Ő fél, mondta, de hát 4 másodperc, Bandika, mondom, majd a déli harangszó egyet többet bimmamol, hát ne ideges, nem, ő fél munkát nem ad ki a kezéből, és oda dobtam neki egy tekercset, mondom, akkor erről az utolsó tapsból 4 másodpercet, hosszabb legyen a taps. És így fogta a tekercset, azt mondja, megőrültél, monotapsra, sztereó tapsot.
Egy szilveszter rádiókabaréban a Kőhalmi Zolit le kellett lassítani, és ez a Kerekes ellen lassítottam annyi a hadat. Az ő generáció egyébként érti ezt, de az enyém az idősebbek nem, és lehalkítva egy fél perccel lett hosszabb a műsorra.
Lassítottátok.
De erről az újra szeretnék valamit. Igen. Nyíregyházán léptem fel a főiskolán. Ugye most már egyetem, akkor főiskola volt, 4000 járnak oda, és a rektor fogadott engem, megittünk egy kávét, és elújságoltam neki, hogy erre a főiskolára járt az én kedves munkatársam, és kérdezte, hogy hogy hívják. Azt mondta, Aranyosi Péter. Tudod, mit csinált a rektor? A fejéhez kapott. 4000 ember járt a főiskolára, Magyarország legnagyobb főiskolája volt, és rögtön tudtam, hogy jól választottam, hogy a gyerektől a fejéhez kap, akinek 4000 hallgatója van.
Akkor... Voltak ügyeink, egész kedves ember volt, úgy volt tanárképzős, hogy biológia-kémia szakos volt, tehát ilyen speciális hozzáállású, de tényleg, tényleg egyszer bementem hozzá, mert mindig valami veszekedés volt, ez volt ha emlékeztek rá, a bokros csomag, hogy be akartak vezetni tandíjakat, ki tüntetni, Nagy Attila Tibor, aki most már ugye politikai elemző, ő volt ott a diák önkormányzat vezetője, lánglelkű beszéd, stb. Nem is ez a lényeg, és felhívott minket magához, vagy engem, mert én meg ott ilyen kultúrás ügyű voltam, és mondta, hogy akarjuk ezt a balhét. Hát mondom, igen, mert hát itt azért van felháborodás is. Azt mondta, jó, és elmesélte, hogy egyszer Amerikában volt kint ösztöndíjjal, és valami üvegkupak egy üvegedénybe beleszorult a kupak. És az összes kollégája nem értette. Tehát, hogy nem tudták kivenni azt a kristályos anyagot. És akkor mondta, hogy hát semmi probléma. Azt mondja, hát be kell tenni a meleg víz alá, és akkor megolvad a kupak, és ki lehet húzni. És akkor az a nyugatiak így a csodájára jártak, hogy hát ő ezt honnan tudja? Mert hogy ők szerves kémikusok voltak, ők életükben szervetlenkel, ez nem értettek, csak igen, azért mondom. És azt mondja, hát hogy az a magyarok mennyivel mondani, ő ilyet mesélt, csak azért
mondom. Az a szószörst a tábor nagy előnye volt a nyugattal szemben. Volt egy film, egy NDK nagymama, aki kimegy Párizsba a lányához, ahol van valami kapcsoló, ami közben ezt nem lehet megjavítani, mondja a szerelő. Igen. Ezek után öreg az, hogy neki megcsinálja. Igen. Mindent meg tudtunk buherálni.
Igen. Igen.
Lehetek Kövér László egy pillanatot?
Hát a bajszot kár.
Megadom a szót Selmeci Tibornak.
Nagyon köszönöm. A Magyar Péter ezelőtt pár héttel felfedezte, hogy Lengyelországban olcsóbb az élelmiszer, és ebben komoly cég. Na most, nekem van egy vívó egyesületem, mert hát valamit kell csinálni az emberek vénségére is, hogy ne.
Tényleg?
Igen, én vagyok az erdők.
Az a vívás, amikor ilyen dróttal piszkálják egymást?
Az a lényege, hogy szurkáljuk egymást, a végig leveszük a sisakot, és kezet fogunk. Igen. Hát a politikában ez lenne egy mámor lenne. Mindegy. És a gyerekekkel a vívó, hogy járok külföldre, Lengyelországba, Romániába, mindenhova. És mindenhol veszem a magyar árut. Tehát Szatmár németiben piros aranyat vesz, hát olyan nem annyi az áfa. Lengyelországban meg 5% az élelmiszer, hát egy zsákkal jövök haza.
Igen. A miskolci nővérem, van nekem egy fogadott nővérem, az összes barátnőjével családok mikrobuszt kibérelnek, és Miskolcra elmenek Lengyelországba bevásárolni.
Hát ez
megéri. Lengyelországba! Ami hát 40 éve ezelőtt 40 millió kódus országa volt.
Traunsteinben, az Münchentől pár kilométer gyerek.
Még egyszer mondd ki?
Traunstein.
Na tessék, na, hát. Még hogy racsol.
Ott voltam Berkes Gardenben is. Tehát egy gyerekkori barátom lakik ott.
Berkes Gardenben?
Nem, ott más.
Szöldehegyen?
Igen. Jaj, azok valami havasi gyopás napszót isznak, így ilyen gyűszűvöl borzasztó, és mindenki, senki se náci, csak megnézi a Hitler hollakot. Igen. És ez a barátom rendszeresen jár haza, és mit hoz Traunsteinből?
No.
Téli szalámit.
Mert olcsóbb.
Mert olcsóbb.
Igen. Igen.
De az előbb szóba került Magyar Péter. Csak egy valamit hagyd meséljek nektek, amikor sokat lépt, a Bonsz csinált belőlem jómódú embert, mert elvitt haknézni, szörnyű voltam, de adtak érte pénzt.
Bonsz Géza?
Bonsz Géza, igen. És kérlek szépen, két hakni szervező volt, az egyik Tocskának hívták, az Aute, de az Aucsillának a papája zeneszerző volt, másik egy Matos Imre nevezetű. Ennek a két nagyszerű ember volt, remek műsorokat szerveztek, közönség nem vette észre, hogy öt helyen lépnek fel.
Hát ez.
Egy dolgot játszottak a kocsiba, egy Wartburggal utaztunk, én hátul rosszul voltam a Wartburggal, ők elő játszottak. Azt játszották, hogy az egyik mondott egy falut,
igen?
És a másiknak meg kellett mondani, hogy a kultúrházban hogy van a kocsi beállás. Így ismerték az országot. Igen. Így ismerték az országot.
És amikor, ott van a Gizike?
Igen, és amikor a Magyar Pétert megismertük, és bejárt az országot, a nyakába vett az országot, most, hogy ő vett a nyakába az országot, vagy az ország őt a nyakába, ez majd eldől, abban a pillanatban tudtam, hogy ez nyerő ember lehet, mert ez az, amit a hagyományos ellenzék elfelejtett, tehát kalapot le előtte, amit ő csinált, és végigvitt az országot, mert ott vannak a választók, és ezt a Matus meg a Tocska tudta, olyan emberek, akkor a Korda meg a Kós sehol nem léphetett föl a televízióba, és olyan... Mert akkor úgy tud, azt mondták, hogy ez idejét múlt dolog. Aha. Ugye a tavalyi év legnagyobb slágertán a Reptér volt a Kordától, akit 18 éves kora óta ismerek, akkor 13 évesen hallottam őt énekelni, és kérlek szépen...
Azt tudjátok, hogy mi most is izé nélkül énekel? Tehát rendesen élőben énekel?
Igen, nem.
Óriási.
Nincs plébek.
És amikor itt haknéztam én, akinek bemondta a Debenti Piroska nevét, és azt hittem, láttam, hogy van valaki, és nézték, hogy ki ez a racsoló barom, és voltak Vörös Sári, meg Solti, ilyen nótaénekesek, és szegény Vörös Sári egy biceget, alig tudott bemenni, és én még ott gúnyolottam a matusékkal, hogy izgalmas műsorotok vannak, hogy megérik-e a szereplők a műsor végén.
Életed az évetnek.
És bementek, és úgy mostak le engem, úgy ismerték az országot, úgy tudtak, és úgy dolgoztak, és végig lejsztolták. Tehát hatalmas teljesítmény van. Egyetlen egy dolog, amitől féltem a Magyar Pétert, és én most nem tartalmi kérdésekről beszélek. Hogy
neki... Én észrevetted, hogy a profi hogy tud, tehát Magyar Péter, hogy kötött át, Korda Györgyör Magyar Péterre, egy vil... Na, ez...
Hát még előtt a Magyar Péter miatt mondtam ezt a...
Jó, tudom.
Kélek szépen, egyszer vezettem nagypályás foci meccset. Kevesen tudják, Bajó Imre például futballbíró volt, és nem volt touchbíróm.
Igen.
És nagyon szorgalmas akartam lenni, és minden támadással együtt futottam. Na most képzeld el, hogy a lesz meg tudjam állítani. Futottam a támadással, az megszerzték a védők a labdát, akkor visszafutottam. 10 perc után természetesen nem kaptam levegőt. Na most csak ezt vetném fel, hogy meddig fogja ez védni a Magyar Péter, ez az egyszemélyes Tiszapárt, hogy mindent ő csinál. Tehát a támadásokkal együtt futni, és utána a védekezéssel.
Hát azért most már számolod össze, hány hónapja van úton, és hogy bírja. Tehát túl van az inflexiós ponton, amikor ismertette, és mindenki sportolt, akkor azt mondta, most nem megy tovább, és ha még akkor rányomsz, akkor egyszer csak tovább megy, és még kétszer annyit lefutsz.
Ha már a sport szóba került is az foci, Ady Endre, aki itt halt meg a szomszédházban, mert mellettünk van egy szanatórium, ahol most a
tényleg. Igen, és van is egy emlékszobája.
Igen. Debrecenben aktív, leigazolt labdarúgó volt.
Tényleg?
Focista volt. Ady Endre.
Komoly.
Hát ilyen
a furcsa ujjai van.
Slószai miért kifedezte fel? Slózit, a legnagyobb igen, magyar futballistát a száz éve ezelőtt. Én még láttam a 100. osztályt magyar, ő vitte ki a labdát a Puskás öcsékkel 55-ben. Kélek szépen Salamon Béla. Salamon Béla csapatában játszott először a Slózi. Uh-huh. De most mondanék egy kislányt, mert nem tudom, szerintem ti is nagyon örültetek ennek a kézilabda bronznak mostan, mert szenzációsan játszottak, és hosszú évek óta nem volt egy ilyen csapat. És van egy Csíkos nevű kislány benne. Bejött, becserélték a bronzéremért a csatába, a franciák, akik háromszoros világbajnokok, olimpiai bajnokok, most másodikok voltak, és az első dolga volt, hogy úgy ejtette ki a labdát, hogy felrögtem, hogy hát ennyi izgul ez a kislány, hát mit teszik be? Egyszerűen kiesett a labda a kezéből. Mi történt? 2 akkora gólt dobott utána, nem helyzetből, és csak ezzel a mentalitással lehet győzni. Tehát ez a hagyományos ellenzék azért, mert állandóan azon rágódik, hogy mi volt, stb. Tehát nem érdekes, hogy kiejtetted a labdát. A következőt bedobott. És ez a pasi, ezt csinálja. Álkon, bokon megy. Aha.
Nekem egy poénom van, mint Skifi rajongó, ha ennyire nem is meg poén, csak megfigyelés, vagy egy Magyar Péter tüntetésen ki volt írva, hogy Lissam al-Gaib, aki a dűnét, a messziről jött hang, tehát a távolról jött hang, a messiás, csak azért mondom. Csak az a baj, hogy annak a végén ugye az összes bolygórendszer elpusztul egy szent háborúba, de most ebben nem menjünk bele, de...
Nem jósolunk.
De az nagyon vicces, hogy vannak Skifi rajongók a Magyar Péter táborába, ami nekem szimpatikus, csak azért. Mondom.
Hát szerintem mindenütt vannak. Na, visszatérek a piacra, ha megengeditek, mert itt a hal drágaságáról, meg az élelmiszer árak emelkedéséről beszélünk, és volna egy javaslatom, hogy csináljunk egy galambleves, levágjuk a békegalambot, mert ez a béke, ez most nagyon bejött.
Azt tudod, hogy én 10 éves koromban lőttem galambokra,
na hát.
Pedig imádom az állatokat, de nem volt mit enni, szentesen voltam nevelő szülőknél egy fél évig, és akkor ettünk húst, hogyha lőttem galambot.
Mivel lőtted, csúzival vagy puskával?
Légpuskával.
Én csak verebeket lőttem, mert baglyokat tartottam, és a bagoly...
Szégyellem magamat.
Hogy lehet galambot lőni? Hát... A tájszoló, boxoló, galambot tenyészt. Hát ilyen a világ. Hát mindenki meg van budjanva. Ez az egész, meg van tényleg mindenki őrült, föl van fordult.
Hát ez van annyira groteszk, mint hogy a Orbán Viktor is galambot tenyészt, mondjuk békegalambot.
Mindig ki szoktam kapni, mert megírtam az új Fradi himnuszt, a maroknyi néger porlik, mint a szikla. Könyör, és ez, hát ez
meg, ebből lesz a bali, tessék!
Ebből lesz a bali. Pedig hát ez így van, hát így van. Hát, jó.
Nem csak a légpuskára, a Hadházi Laci mesélte, hogy az apukája ilyen lövész edző volt, lőedző volt, és ő is nagyon megtanult lőni. A seregben még mesterlövész is volt a Hadházi Lackó, és azt mondta, hogy a szomszéd bácsinak ott, ahol laktak Debrecen mellett, viszont dényertes galamb dúca volt, nagyszerű galambokkal egy darabig. Amíg a Laci a padlás le nem szedegett az összes galambot jó hangulatban. És úgy megverték, de úgy megverték. Csak
egyébként a legnagyobb békeszerető én vagyok közületek. Én évekig zsugáztam a békeszállóba az anyámat.
Ez ilyen rejtői volt, így van.
6-8 évesen megengedték, hogy ott römizzek. Korosztályos világbajnok lettem volna, különben otthon alszom egyedül a sötétben. A másik, hogy ott rendkívül sok sakkverseny volt, 11 évesen a Lékó ott mondta nekem, hogy világbajnok lesz, sejpítve, ilyen pici Lékó, és majdnem világ, ott voltam Biszágóban döntőn, amikor majdnem sikerült neki.
És egyik sejpít, másik racsol, fantasztikus lenne egy felvétel.
És kérlek szépen, a béke kupolában láttam először a Hoffi Gézát fellépni.
Na.
És ezt te tudod igazolni, az Aradi utcában laktál, ugye, hogy én a Szondi Sörzőkben, az a béke oldalában van, ott volt az 50-es évek csúcskajája, az erdélyi fatányéros. Te sose jártál oda? Hát persze, mert te főzöl magadnak.
Igen, meg is érdemled. Akkoriban még nem főztem. És én a Hofi Debrecenből ismerem, amikor lejött első szerepeivel.
Mi az, hogy lejött? Debrecen az egy
bölgyben. Lejjebb van, mint Pest. Kőbányám, mert ő kőbányám
ne
volt.
Ne sértegesd a vidékieket.
Jó, hát én ott születtem Debrecenben, mikor...
Te a Dongó színpadról beszélsz?
Nem.
A debreceni kabaréról, ahol a Hoffi is
lemelt. Semmi kabaré nem volt.
Nem, az a Páfi ellen.
Igen, de az a Dongó.
Hoffman Géza lejött Debrecenbe, vagy akkor felutazott Debrecenbe, hogy a
felutazott Debrecenbe.
De ne felejtsétek el, abban az időben Magyarország második fővárosa Miskolc volt. Amit majd Grószerv társ teljes erőből
így
meg
van.
Is akar. Most Debrecen most a második Debrecen. Főváros.
És akkor igen, az igen. Történt, hogy mint segédszínész oda szerződött. Ekkor vannak a híres történeteket, ő el is mondta, hogy hogy lett Hofi meg, és a többi, és a többi. A lényeg az, a mamám színházi rendező volt, és a Énekes Madár című darabban a Hofi játszotta a kisbírót. Az elején közhírét étetik, előadás végén közhírét étetik, és ott ült 2,5 a kezdemcsás. Ez az első szerepe. És aztán volt a Bálos Szavolyban című operet, amiben kevés volt a táncosnő, és át kellett, hogy öltözzenek. A Hofi mint pincér. És akkoriban ő már mindig hülyéskedett a színházklubjában, jó pofákat csinálták, minden pantomi, és akkor kitalálták azt, hogy amíg átöltöznek a lányok, addig valamit hülyéskedjen. És ebből az lett, hogy 5 perc, 10 perc, 15 perc, és a színházban a kollégák bejöttek szabadnapul, és nézték azt, hogy mit fog ma csinálni a Hofi. Uh-huh. Így indult
így, be. Így indult, így született meg. Igen. Jó, akkor a békegalambot nem fogjuk megfűzni, adjátok repülni.
De, igen, akkor a békéről beszéljünk?
Igen, beszéljünk. Figyelj, hát a béke költségvetés,
hát a fenyérépa, az eller az 2000 forint körül egy kiló, csak azért mondom.
Hát az igen.
Húsleves, az 2000
igen,
körül van.
Igen. Hát akkor anélkül főzzük meg
béke a galambot. Békekölcsöt megkaptátok?
Jegyezzél a békekölcsöt.
Na, akkor egy pár szót elő komolyan, jó? Illetve félig meddig. Ugye Orbán Viktornak volt ez a híres körútja, amikor 8 nap alatt bejárta a földet, Susába volt, Pekingbe, Kijevbe, Moszkvába, Washingtonba, és a végén, mint a Trump golflabda szedője fejezte be, és holta ezt a békajánlatát. Ugye most is volt, amit a Putyin elárult.
Igen, így van.
Most
vegyük komolyan.
Ezt egyébként nem is nagyon értem.
Így a fővárosi nagycirkuszban van egy híres fotó. Kitéve, amikor az Ötvös Bóca, van másik, aki nem tudná, minden idők legnagyobb, egyik legnagyobb magyar bóca, volt egy ilyen hangszeres száma, hogy állandóan elvették a hangszert, és akkor elővett egy kicsit, és a végén már csak szájharmonikát, mindig mondta, hogy van másik, és előszedte.
Igen.
És ezt egyszer előadta a Chaplinnek, és van elő egy híres fotó, hogy a Chaplin átnyújt neki egy csokor virágot, aki Chaplin akkor Svájcban lakott, uh-huh. És ott a manés szélén ült a Chaplin. Na, jobban megnézitek azt a fotót, akkor nem biztos, hogy azt a virágot a Chaplin adta át az Ötvös Bócnak, lehet, hogy az Ötvös Bóc vitte a Chaplinnek. Uh-huh. Na most én így vagyok az Orbán béketervével, és nem akarom bántani az Ötvös Bócot, zseniális ember volt, hogy hogy biztos, hogy az, tehát hogyha Hitler akart beszélni a Mussolinivel, akkor Svájcot kérte meg, hogy tolmácsoljon, tehát biztos, uh-huh. hogy Orbán Viktor viszi ide-oda a békeajánlatokat.
Tehát, mire gondolsz, csak hát nem arra, hogy Putyin követeként járkál?
Valami ilyesmire gondolok, kérlek szépen.
Ez, de egyébként éppen nem lenne baj, csak a mi költségünk csinálja, tehát ez éppen nem lenne nagy baj.
Kérlek szépen, a 70-es években először Türingiába küldött ki engem a rádió Zulba, egy fegyvergyárban Zulba, és nem volt hajlandó minket elvinni az idegenvezető Weimarba, Goethe, Schiller, Liszt, Eisenachba, ott fordította Luther a Bibliát, ugye a toronyba, a Tannhäuser ott játszódik.
Éreztem, hogy egy Wagner beleszrok van.
Nem. És én nagyon allergiás voltam, és 3 napig be kellett zárkoznom Zulba, a fegyvergyár mellett laktunk, és kérlek szépen elvittem magammal Marx-Engels levelezését, mert kíváncsi voltam, hogy Karl Marx tartott, ott mellette van Chemnitz, amit Karl Marx-tartnak nevettek el, hogy megtalálom a levelezésbe, hogy mi lett ez Karl Marx-tart. Sosa járt Marx Chemnitzben, csak elnevezték.
Jelezném, Lenin városban sem nagyon volt. Igen. Lenin. Tehát így.
És egyszer, valami 600 oldalt lapozgattam, halál szellemes emberek voltak, sokkal szellemesebbek és érdekesebbek voltak, mint a műveik. És egyszer csak azt látom, hogy a Bakunyinról vitatkoznak, és az egyik azt írja a másiknak, a Bakunyin orosz volt, és a internacionálban
analista volt.
Hát. Igen.
Bakzenészek szentje.
És azzal vigasztalta az egyik a másikat, hogy miért nem lehet vele kijönni, azt mondja, hát vett tudomásul, hogy ő orosz. És azon gondolkodtam, hogy ugye Oroszországban valósították meg majdnem a kommunizmust, hogy a két szent ember általánosítva azt mondja, hogy az oroszok a legmegbízhatatlanabbak. És nem mertem ezt betenni akkor 77-ben a rádióműsorban, de 80-as évek elején gondoltam, hogy már belecsempészem.
Igen?
Csak elfelejtettem, hogy hanyadik oldal.
És akkor még nem voltam végigolvasni megint?
Képzeld el, elkezdtem végiglapozni, és óriási szerencsémmel megtaláltam. És boldog voltam, hogy ilyen szerencsém van, hogy 600 oldalban megtalálom, és pár oldallal odébb lapoztam, és kiderült, hogy 30 oldalanként szidják az oroszokat, mint a legmegbízhatatlanabb embereket. Na most, ha két szent embernek ez volt a véleménye, és most nem mondom el a politikai történéseket 1849-től 56-ig, hogy...
És ez egy rendes dolog, hogy nem mondott el. Komolyan szóval, képes lennél rá.
Tehát. De hogy próbálják beadni ennek az országnak, hogy
igen. Bocsánat, nem próbálják, beadták.
Beadták.
Én mondtam egyszer, hogy nem beszéltek a nagyanyjukkal. Hát egész egyszerűen, hát csak a nagymama mindent elmondott, milyenek az oroszok.
Nem egy Oroszország van. Volt egy szűk réteg, akik Turgenyev, Dosztojevszki, Csehov, Tolsztoj.
Vigyázz a nevekkel, mert mostanában már a Puskint kiszedik belőle, akinek szintén ilyen birodalmi dolgai.
Így van. Egyébként, ha már az, hogy milyen rendes a tett, hogy újraolvassa, senki nem tudja. Tolsztoj, aki a feleségével nem volt igazán jóban már, úgyhogy...
Az utolsó 50 évében.
Háromszor másolta le kézzel a háború és békét. Na, itt kezdődik egy feleség.
Aha.
Most akkor név
a felesége is. Háromszor kézzel leírta.
Kézzel leírta.
Jó Isten.
Hát a Szerházi Péter iskola határon leírta kézzel az Otthy Gézának a regényét. Hoztam egyet, ne jegyetek meg 800 oldal. 3 sort fogok felolvasni. Ez az Iván Szerovnak a naplója.
Ki az Iván Szerov?
Nagyon rendes ember volt, ő tartóztatta le tökélen a malétert.
Majd még vissza is járt Magyarországra.
Ő telepítette ki a volgai kozákokat.
Még a takarítónője is a lezredes rangban volt.
A zsidókat Birobidzsánba, Szibériába, a Jezsovtól a Beriáig minden disznosságban benne volt. De biztos szépíti magát, azért első kézben érdekes olvasni.
De mi ezt ő írta?
Nem, a dácsája falán befalazva megtalálták a naplóját, amit évtizedekig rejtegetett a családja, és most adták ki magyarul, és egyetlen egy mondatot...
600 oldal.
Nem 600, 800.
Úristen.
Thomas Mannnál négy oldal egy oldal, egy mondat.
Nem, ez négy sor, kérlek szépen.
Na halljuk, a Szerov.
A következő, amikor a Molotov-Ribbentrop paktum volt, ugye, 39. Igen. szeptemberében, szeptember 1-én lerohanták a németek.
17-én az oroszok.
Igen.
Hátulról.
Igen, nagyszerű, hajszál pontosan mondod.
Harmonikus volt az együttműködés.
Igen, ezt nagyon tudom, ezt a részét a történelmnek.
És a következő, na most ott volt természetesen már a Szerov, és ott volt egy összecsapás a lengyelekkel, ahol két orosz megöltek, és ő temette el őket, és a következőt mondta a sírján a többieknek. Bajtársaink ellenséges kéz által estek el, miközben becsülettel teljesítették a haza iránti kötelességüket, az ukrán nép újraegyesítését és az ősi ukrán föld hozzácsatolását a Szovjetunió területéhez. Na most akkor ezek szerint ez ukrán ősi föld, akkor ez nem orosz ősi föld, amit a Putyin meg az Orbán állít?
Ó, hát mindig másképp értelmezik.
Fordítva, hát, Ukrajna a régebbi. Tehát a
kijevi királyság. A királyi főbb.
Én azt tudom.
Bocsánat, hercegség főbb.
De hogyha ezt írja az egyik legmegbízhatóbb elvtársuk.
Igen.
Akkor ezt hogy állíthatják?
Majd ki fogják, fogják retusálni a képekről, na, tudod? Hát,
Tibor. Álhíreim őse, igen. És abban benne van ez az egész történelem minden. 56-ról írt egy debreceni csokorai gimnáziumban egy érettségiző diák, a következőt írta le szó szerint, és akkor a gaz ellenforradalmárok tüzet nyitottak a rájuk békésen lövöldöző szovjet katonák. És ez a történelem.
Igen.
Aranyos,
de milyen finoman. Azt
mondtad, hogy különösen ismered ezt a történelmi periódus?
Igen. Szantolgozatomat is ilyenből írtam, ilyen páncélos doktrinák a 30-as években, hogy ez a második világháború előtt között ezt úgy elég erősen. Dinamikusan átolvasom, úgyhogy tulajdonképpen én csak ilyet olvasok. Nagyon keveset tudok a 30 éves háborúról, a vallásbékékről és a kanosszajárásról, de még a hunok eredetéről is, de a második világháborút úgy körülbelül ide-oda előről hátulról.
Még a végén titkos tanácsadó leszel a NER-ben? Katonai.
Igen. Csak az oroszok, ugye nekünk sokszor kellett becsempészni a rádiókabajba dolgokat. A Koltai egyszer Haktiban mondta, megkérdezték tőle, hogy meddig leszek itt az oroszok. És azt mondta, hogy hát most itt vannak, aztán egyszer csak hazamennek. Igen. Na, hogy lehet ezt a rádióba elmondani?
Elmondta,
csak nem. Hogy mi volt, az volt az egyetlen, amikor bekészített kérdés ott az illetékes elvtárshoz. A kérdés úgy szólt, hogy meddig lesznek Afganisztánban. Aha. És Afganisztánnal mondta el, mindenki tudta, azon a rádai főiskolán mondta el, vagy kollégiumban, ami ott azóta leégettek.
Uh-huh. Már újjáépítették. Igen, és már egyházi.
És kérlek szépen, akkor 82-ben a következőt csempésztem be a rádiókabai műsorába, a Bárdi fölhívta a világ leggazdagabb ember az adósait.
Igen.
És fölhívott valakit, azt mondja, vigyáznom kell, ez forró drót. Azt mondja, nem is olyan forró. Azt mondja, úgy látszik kihűlt. Csönd, és egyszer csak elkezdődött egy ilyen gurgulázó nevetés, elementális röhögésbe csapott át, és a Marton, aki nincs bent a felvételen, hogy a stúdióba tiszta feje hallgassa, azt mondja, mi nevettek itt? Hát mondom, tudod, milyen a Bádi, biztos a nadrágjában nyúlt, vagy valami, és ki akarta venni, hogy ez egy nem ide való röhögés.
Igen.
Nem jött el a Fritz, hogy azon röhögtek, hogy...
Brezsnyev.
Egy hete halt meg a Brezsnyev.
Igen, én értettem.
Egyébként a vita is sértődött meg egyedül, mert a Brezsnyev temetési indexének, a temetésének a tetszési indexe
magasabb volt,
mint az ő műsora.
Mint az ülökés mesének.
Meg kell érteni. Művészember hiú, nagyon, tudjátok.
De hogy már a gyerekekben hogy beszivárgott, hogy otthon beszélgettünk a Mimivel, és mondom a Miminek, hogy meghalt a Csernyenko, megszólalt a 5 éves Attila, azt mondja, már megint? Az 5 éves gyerek, mert hallotta, hogy meghalt a Brezsnyev, meghalt az Andropov.
Egy éve belül hullottak, igen.
Egyébként nagyon büszke vagyok, a legnagyobb szakmai sikerem, hogy elmondtam valamit a Rátkei klubba, amiből pesti vicc lett.
Tessék.
Pesti vicc lett, hogy miért nem mehetik a Brezsnyevnek, hogy miért csak két napúba hozták nyilvánosságra a Brezsnyev halálhírét, mert nem merték neki megmondani. És ezt elmondtam ott a későbbi mikroszkópba.
Egyébként, ha már mikroszkóp is az előző oroszok, amikor meghalt a Kolmós, odavitt minket a Marton Frici, négyünket vagy ötünket, és a Verebes első konferenciában elhangzott az a szó, hogy ideiglenesen.
Igen.
5 percig tombolt a közönség. Igen. Nem volt fölvezetve,
ez
nem
a magyar kabaré.
Csak kimondta
ez a
szót.
Legjobb hagyomány.
Igen. Igen. És a Kolmósnak elég durva halála volt, azért ezt tegyük hozzá, hogy így elmondhatjuk.
Igen. Hát azt mondtad valaki, hogy XY okos. Igen. Hatalmas söhögés. Be lehet az előadót perelni?
Nem. Nem. Hát okos.
Csak
nem.
A közönséget lehet, nem?
Az igaz.
Brezsnyev haláláról van egy saját történetem, akkor megosztom veletek. Rádióban dolgoztam, és élő műsorban vagyok bent, kint a technikus, a Pap Tibi, körülötte állnak a zenei szerkesztő, minden is, egyszer csak látom, hogy mindenki le van fagyva. De így le van merevedve, sápadtak az emberek, és éppen ment egy bejátszás köhögővel, kiszólok, mondom, mi az Isten van? Meghalt a Bőzsöny Feri. Azt hittem, hogy elájulok, előző nap még a pagodában beszélgettünk, és hát mondom, hogy tök fiatal, ez nem most volt. Jó, megyek tovább, mert konferálom kellett, minden, beszélek élőben a mikrofon, kinézek, mindenki röhög. Tombolnak kint az emberek. Megint jön bejátszás, kiszem, mi van? Nem a Bőzsöny, a Brezsnyev. Óriási ünnep volt. Fantasztikus volt.
Ezt most már nem divat fél óránként híreket mondani?
Nem. Farkasházi Tivadar híreket mond.
Schmidt Mária szerint Csurka antiszemitizmusa, akár csak Vas Alberté, vagy az áldott emlékű kormányzó úré ma már általános a nagyvilágban, megilleti őket egy-egy szobor, Hitler egyelőre még nem kapható, kicsit túltolta a biciklit.
Tücsköt láttak Szepezden, ezért a kabinet fél évre meghosszabbította a háborús vészhelyzetet.
És ha már a
Tücsköt?
Nagyon jó. Tücsköt? Ha már békére beszéltünk. A Moszkvában megrendezett nem hivatalos szép kiejtési verseny múlt heti fordulóját Oleg C. csapata nyerte egy bravúros 9. emeleti zárt ablakon keresztül indított gyakorlatával.
Már pár héttel azután, hogy hazánk a katonák mellett gazdasági szakembereket küldött a világ legnagyobb sivatagi országába, Csádban hiányzik lett a homok.
Nem, ez a, tudod, hogy Moszkvában a viccverseny volt, és az első helyezett 4 év 6 hónapot
kapott. Hát ez így van, ilyen az élet. Most, hogy ne csak ilyen baloldali legyen azért.
Na.
A rossz indulatú támadások ellenére sincs egyedül. Ez Gyurcsány Ferenc bebizonyította egy tihanyi hangfelelőt, amit akár Hajdan Vációt a Vöröscsepelnek a helybeli visszhang felelt neki.
Van még tihany visszhang?
Még egy.
Van még tihany visszhang? Nem azért kérdezem, mert ott mindent beépítettek.
De az van valahogy.
Az még működik.
Ez egy rövid rigmus lesz, Orbán 1 és Orbán 2, várjátok az MB2.
Nagyon jó.
Te úgy, hogy most Farkassázi Tivadar is, Selmeci Tibor és Aranyosi Péter el fogja nekünk mondani, itt vagyunk 2025 küszöbén, mik a tervetek, mire számítotok ebben az évben, ebben a béke évben, ami most következik, pénztárcától pénztárcáig, kinek mi a prognózisa esetleg?
Én remélem, hogy az év szava a vagyonkimentés lesz.
Jó. Hát ez egy jó dolognak tűnik.
Nem örülök neki, mert annyival szegényebbek leszünk, de az, hogy már befészkel az agyukba ez a gondolat, akkor...
De még azért van egy kis bementés is, mert még néhány ingatlant meg kell szerezni, így a Tőzsdepalota ügye.
Ja, mint azért a Túrai kastély, a Gellért-szálló, a Malév székház után, tehát megvenni a Tőzsdepalotát, ez Európa, melyik részén lehetne ezt megcsinálni, hogy másnap nem kéne Moszkvába repülni nem menetrendszerű járattal. Tehát hogy megy ez? Most szedik szét a Magyar Rádiót, a legendás pagodát, ahol igen, fantasztikus emberekkel töltöttem.
És látod, felajánlották nekünk, hogy megvehetjük a pagodát, képzeld el, a bontást, aki tervezte.
Egy ja, hogy egy téglát megvehetett.
Téglát is, de az egész pagodát el lehetett volna hozni, kimentették volna nekünk, de hát hova tette volna Teddy, másfél szobában lakik, nekem a telkemen már van sufni. Tehát hogy nem tudom.
Elmész a Szabadságtérre, és akkor ott a volt kó és gépipar minisztérnál elfordulsz, akkor átmosolyog a holti szobor a kis hegedűsnek a templomából. Kicsit odébb mész, akkor meglátod a Gábriel arkangyalt, akik lerohanták Magyarországot, és senki, 28 emberrel az Eichmann elvitt 437 ezer embert Auschwitzba. Kicsit tovább mész, ott van Rasinak és Pistinek a tőzsdeszékháza, amit adómentesen fognak...
Ez a nyerős Pisti. Igen, ez a...
Adómentesen, ugye, mert ők műemlékeket őriznek. Tehát a szabadság téren még valaki be fogja tenni a lábát.
Nem lehet elvinni ezeket.
Bele tehát... szembe a Pallas Athéni alapítvány, a kimentett milliárdokkal.
Amikor be fognak költözni a Baku melletti dácsába, vagy Moszkva mellett, hát nem lehet elvinni magával a tőzsdefalot.
A csodálatos Sverdlovszk külsőn.
Tehát amikor a francia televízióban bemutatták a 60 pusztai birodalmat légi felvételekről, a közönség ájuldozott és nem akarta elhinni, hogy van egy ország, az Európai Unió tagország, amelynek miniszterelnökének olyan családi vagyona van, mint a Loire-menti kastélyok egykori grófjainak. Akkor azt mondták, hogy ez így van, ilyen nincsen.
Chateau 60 puszta.
Ja. A Mészáros Lőrincről el tudom képzelni azt, hogy menekvés közben bőröndön kiviszi azt a 100 000 holdat. El tudom képzelni, szóval ő ugyanis egy nagyon okos ember, amúgy reménytelen. Hát ez...
Csak ez a Selmeci, ez is. Basza el Assad volt szíriai elnököt, a moszkvai vezetés humanitárius okokból befogadta, egyúttal kiutattak családjának egy ikerházat, melynek másik felét fenntartják a valamivel később érkező Orbán Viktor rokonainak. Amikor az Illés együttes kim volt állítólag, ez egy legenda, a Tinitől sosem mertem megkérdezni.
Az elnyomott Illés együttes?
Igen, hát most a Szovjetunióban. Igen, ez egy legenda, lehet, hogy nem igaz, hogy állítólag elkerültek a Rákosihoz, aki megkérdezte tőlük, hogy nem lesz ebből bajuk, hogy engem meglátogattak, mi azt mondták, ó, Rákosi elvtárs, azok az idők már elmúltak.
Na, úgyhogy jó, hogy a jövőről kérdeztelek benneteket, úgyhogy...
Nekem rosszabb a gondolatom a jövőről, megmondom. Én a közönségen azt látom, hogy nagyon el vannak szomorodva.
Tehát, a közönség... De nem lehet, igen. Hogy azért, mert te vagy ott?
Nem. Jó.
De, jó poén volt.
Igen, de nem, én azt sajnos ennyire nem látom pozitívnak. Tehát szerintem a közönség java része rájött, hogy egy populistát egy populista fog elzavarni, és nem tudjuk. Persze mindenki egy picit örül valamilyen szinten, de hogy tulajdonképpen, ha messziről nézed, szóval, ha már mondjuk Moldova Györgyöt mondjuk, hogy a szarból nem fonsz ostort, és a fonsz is nem csatottatsz vele. Szóval szerintem ahogy az értelmiségnek a java része úgy kb. Ezt érzi, hogy jó lenne ezektől úgy kb. Megszabadulni, de hogy ami jön, az sem lesz, azzal sem vagyunk beljebb.
Csak mi lesz azokkal a választókkal, akik például Csepelen volt, a néni, igen? Két éve ezelőtt azt nyilatkozta a rádiónak, hogy nem utazom föl hévvel Pestre, mert a héven megerőszakolnak a migránsok. Ezekkel mi lesz? Hát ez teljesen...
Azóta is keresi a migránsokat.
Akkor egyetlen rövid történetet. Amikor az utolsó szászokat csináltuk, akkor gondoltam, tehát én sosem mondok rosszat az országról, mert nem szabad általánosítani. Egy csodálatos nép a magyar, de ugye én nagyon szeretem a badacsonyi meg a tokai borokat, te neked volt is ott egy kis érdekeltséget, de ugye ott is vannak rossz évjáratok. Tehát lehet, hogy egy rossz évjáratot fogtunk ki, és az utolsó vagy utolsó előtti százszint találkozóval gondoltam, hogy egy kicsit jelképezzem a helyzetet, és ki akartam bérelni három birkát. És
birkát?
Birkát, és három juhászhoz elmentem, egyik sárt szóba velem, végül a negyedik kölcsön adott nekem három birkát. És mondtam, hogy ugye ezeket elengedhetem a kertben, hogy ott legelészenek, a fábisainak volt, igen, egy ilyen fűnyírója. Azt mondta, hogy ezeket nem lehet elengedni. Mondom, miért? Azt mondja, ezek harapnak. Tehát azért mondom, hogy ne tessék birkázni itt senkit ebben az országban, mert a birkák harapnak. Ja, most már mókusok is hallottam, hogy húst tesznek. Ugye?
Igen, a Woody Allen, hogy esetek a mókusok, igen, elé.
Tehát én,
a nyugdíjasok én... nem.
Én azok nem esnek húst.
Százszoron mesélhetek egy kedves történetet?
A kettő perc.
Ha már ő is meghalt, Nyilas Jancsi, drága kollégánk, nem tudom, mindig az én valahogy megéneklem őket. a szászói találkozón először, amikor ott voltam, szétpakoló ember voltam. És,
én is.
Igen, hát igen, megérkezett először egy ilyen ürgetekintetű, de ilyen nagyon gyors mozgású, szemmozgású furcsa. Kifúrk, olyan, tudod, ha sok ilyen slampos ember közül, politikus ember közül, alulöltözött ember közül, ez olyan kitűnt, az egész mozgása olyan nem odavaló volt, tudod, olyan nem odavaló. És utána megérkezett két asszony, és négy ilyen nagy darab biztonsági őr volt velük, de azokon lehetett látni, hogy biztonsági őrök, meg egy ilyen, megint egy ilyen nyüzüge, egy ilyen mongúz tekintetű, ilyen, egy ilyen volt a hátuk mögött. És akkor mennék a Mimihez, mondom, Mimi, ki ez a két asszony? Azt mondja, Júj, azt mondja, ezekhez közel se menjél, azt mondja, az az asszony, az az izraeli nagykövet, mondom, dehogy megyek közel, dehogy megyek közel. És megérkezett Horn Gyula, egy ilyen pici ember volt a biztonsági őre, senki. És szegény Horn Gyula akkor már úgy eléggé nem szerették, mert mindegy, és a lényeg, hogy senki nem állt a szó úgy nagyon bele a Horn Gyulával szóba, de mindenki ugye előre köszönt. És egy ember volt háttal, akinek Horn Gyula így ordított, hogy Jancsi! Jancsi! És megfordult a Jancsi, amik drága kollégánk, nyilasat. Gyuszikám! Nagyon jobban voltak. Gyuszikám! És hát volt egy ilyen közös hobbiuk, ugye a fröccs. És megittak egy-két fröccsöt, azaz Éva néni garázsában volt a fröccskimérés, meg a sörkimérés, és megfogta a Horn Gyulának a karját, jött velük az a pici ember, az a biztonsági mögöttük, és lementek a Balaton partjára, és azt mondta a Jancsi, azt látod? Egy nyugat német sincs. Látod? Egy kelet német sincs. Ez is a ti hibátok.
Jó. Egyetlenek fél mondatra.
Akkor csak kapcsolódni Szászhoz. Egyszer a következőt mondtam a mikrofonba. Itt van két rendőr Siófokról, kiküldték, hogy vigyázzanak az izraeli nagykövetre, de nem találják, tegye fel a kezét. És az utolsó, hogy megkérdezték tőlem, hogy lesz-e idén százfői találkozó, és mondtam, hogy nem, és kérdezték, hogy miért nem. Mondom, mert nem mennék el rá.
Jó, de jó.
De abban bízok, hogy a birkák 2025-ben harapni fognak.
Ha nem akarod, hogy a Selmecit levágjam a műsor végéről, akkor sem add át a szót.
Mert mit várunk a jövő évtől? Én egyben reménykedve. Nagyon szépet akarok. Aki nem lép egyszerre, az is kapjon rétes testén. Ennyi összes
a vágyam. Köszönöm szépen Farkasházi Tivadar, Selmeci Tibor és Aranyosi Péter. Aranyozta be az elmúlt egy óránkat. Ez volt a Hetes Stúdió. Búcsúzunk ebben az évben önöktől, de hát hamarosan úgyis jelentkezünk egy hét múlva. A műsor készítésében részt vett Lantos Dániel, Loboda István és Kemény Dániel. A szerkesztő Csernyászki Judit nevében is kívánok önöknek szerencsés, sikeres, boldog új évet 2025-ben. Rózsa Pétert hallották.
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.